Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Ócfalváról jelentkezünk, Orbán Judit agyagszobrász vendégei vagyunk. Juci néni a példa arra, hogy sosem késő valamit elkezdeni, amibe szívét lelkét beleviheti az ember, és ami örömet okoz a vívódások idején. 1986-ban egy álom nyomán 50 évesen kezdett el agyagszobrokat készíteni. Több hazai és külföldi kiállítást tud maga mögött, és 87 évesen ma is alkot és dolgozik. Egy nehéz, de csodálatos életpálya adatott meg neki. Igaz, ő nem akarja elhinni, hogy nagyon sokan értékelik művészetét, és elismeréssel beszélnek róla. Rendszerető, határozott és nagyon maximalista. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. A zenei betéteken Ambrus Kiri, Tamás Gábor és Bokor Ildikó énekel. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Orbán Judit agyagszobrásszal az első hosszabb interjút 2004. február 4-én sugározta a Marosvásárhelyi Rádió. Akkor már közel két évtizede készítette a szebbnél szebb alkotásokat. Most ezt a beszélgetést ajánlom figyelmükbe.
Ahhoz, hogy megértse, sok mindent el kellene mondjak magamról, az előzményekről, az előző életemről. Röviden csak annyit, hogy elszakadtam a szülőfalumtól, az otthonomtól, a családomtól, már 20 éves koromban, és aztán egyszer csak, ahogy telt az idő, és ahogy a család kezdett apadni, már olyan értelemben, hogy a gyermekek kirepültek az otthonból, úgy éreztem, hogy egy kicsit úgy magamra maradtam. Volt időm gondolkozni a múltamon, a régi szép dolgokon, és akkor aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen én akkor voltam a legboldogabb gyermekkoromban. Aztán így jött a gondolat egymás után. Nosztalgiáztam, jó, sokat hajnalban megkezdtem, és estig. Persze, sírtam egy rakást, vágyultam rettenetesen haza. A sors úgy hozta, hogy Korondra kellett menjünk lakni. Mert kollektivizáltak itt a faluba, a férjem nem volt hajlandó belépni a kollektívbe. Aztán a vezetőséggel támadt egy ilyen összetűzés, mert a férjem gépész ember volt, nem gazdálkodó. Munkát vállalta az útépítő vállalatnál, és egy ilyen kőtörő gépre tették gépésznek, és mert Korondon nyílt egy kőbánya, hát oda tették őt gépésznek, és akkor vitte magával ugye a családot, és vittük. Nos, hát ezt azért kellett elmondjam, hogy miért fájlaltam úgy az otthonomat. Hát Korondon laktunk 28 évig, nagyon jó volt a baráti kör, jók voltak a szomszédok, de mégis rettentő idegennek éreztem magamat. Az egy teljesen más világ a korondi. Ezért volt az, hogy nagyon gyakran gondoltam haza, az itthoniakra. Főleg nagyapámot fájlaltam nagyon, mert egy ilyen kivételes ember volt. Azért mondom nagyapámot, mert édesapám meghalt az orosz fogságban, 47-ben, és akkor édesanyámnak a nagyszülők segítettek be ugye a gyermeket nevelésébe. Én rettentően ragaszkodtam nagyapámhoz. Úgy visszagondoltam, hogy milyen is volt addig, ami ő nevelt, amit tőle fügtünk, ami azt a sok szép, jó tanácsot adta. Soha meg nem vert, se meg nem szidott, de mégis olyan vasmarokkal tartotta a családot, hogy nagyon nagy egyensúlyba voltunk. Olyan nem volt, hogy valaki rosszat tegyen, vagy rosszra gondoljon, vagy szófogadatlan legyen, ilyen nem létezett. És hát én minden férfit a nagyapám mércéivel mértem sajnos. Aztán rájöttem később, hogy hát ilyen csak egyetlen egy volt. Pláne mai világban, ugye? Addig mind gondolkoztam a régi dolgokon. Még úgy is voltam, emlékszem egyszer, hogy arra kértem az Úristent, hogy legalább álmomba vigyen vissza a múltamba. Szerettem volna úgy visszapörgetni az egész életemet, hogy még egyszer átélhessem azt a gyermekkort, amiben fölnevelődtem. Nos, akkor azt álmodtam egy éjjel, hogy nagyapámnak az alakját megformáltam szoborba. Hát soha nem gondoltam arra, hogy én agyaggal dolgozok, főleg ilyesmivel. Másnap eszembe jutott az álmom, mert olyan szépnek tűnt az a kicsi szobor, hogy kértem a szomszédból egy darab agyakat, és megformáltam nagyapámat. Most is megvan. Az volt az első munka. Hát aki látta, hát mindenki el volt ragadtatva vele, hogy milyen jó, Aztán jött a férjem, ő üzletember volt, ő neki a pénz volt a domináns. Tőle kaptam a legelső elismerést ilyen formában, hogy hű, milyen jó, csinálj egy nagyobbat, te Isten! Nos, hát én akkor... Hát ugye ő már rögtön a pénzre gondolt, hogy most, de hát mellé fogott, mert ezt nem lehet ugye nagy üzemileg, vagy sorozatgyártásban nem megy az ilyesmi, amit az ember kézzel formál, az lassú munka, egyedi. Úgyhogy aztán később rájött is, hogy ezt nem lehet úgy, ahogy ő gondolta. Nos, hát így alakult ki aztán, hogy na még egyet, aztán akkor eszembe jutott, hogy volt nagyanyám is, milyen volt, hogy volt édesanyám, ahogy végezte a háztartást. Mindent megformáltam, ami szép volt, és emlékezetes az életemben, mindent.
Meg is maradtak?
Hát nem tud megmaradni nálam egy se. Na most ennek is megvan az oka, hogy miért. Úgy, ahogy az előbb is mondtam, a kézi munka, az sose volt megfizetve, ugye, már pedig ez is kézi munka. És lassan megy. Ebből nem lehet egy milliót csinálni, csak keveset. És aztán azért úgy elhordják innen. Hol ajándékba, hol így, hol úgy, de...
Kiállításon megmutatta?
Hát a 13 év alatt, vagy 15 kiállításon volt. Most is készülök Bukarestbe kiállításra. Én azt mondtam, hogy a tavaszom, de lehet, hogy június lesz belőle, mert azért el kell készülni, ugye, és ez lassan megy. És legalább 20 darabbal kell menni kiállítani.
Eddig hol láthatták a munkáit?
A legelső kiállításom Brassóban volt, aztán utána Udvarhelyen. Hát Udvarhelyen volt már idáig 3 egyéni, 3 csoportos kiállítás. Aztán hát Magyarországon nagyon sok helyen volt. Debrecenben, Nyíregyházán, Mátészalkán, Sopronban volt, Dorog megyében, most már nem is jut hirtelen eszembe a helység, Nyírbátorban.
Gondolom akkor a munkái Magyarországon is ismertek.
Nem csak Magyarországon. Most nem azt mondom, hogy az egész világon, mert biztosan a benszülötteknél nincs. Hát a legtávolabb Ausztráliában nagyon sok van, és megmondom, hogy miért. Azért, mert aki onnan hazajön ide, és ugye szeretne innen vinni valami igazi, eredeti emléket, hát akkor eljön hozzám, és veszem egy öreg székét. Afrikába is van, Etiópiába. Ugye furcsa. Kolozsváron tanult egy afrikai diák, egy alkalommal ment haza Korondon át. Hát ott volt egy vitrin a kapun belül, mert hát valahogy meg kellett mutatni, ugye, hogy mivel dolgozok. És akkor hát könyörgött, hogy megtetszett neki egy szobor, hogy adjuk. Én nem akartam odaadni, mert arra gondoltam, minek kell ennek a fiatalembernek. Hát miféle kötődése van neki ide a székelyfőt, és aztán az uram rám parancsolt, hogy oda kell adni. És így aztán elvitte. Na, hát Amerikában is nagyon sok van, mert onnan ugye jönnek haza, nem beszélve innen, ugye, Svédország, Németország, hát Európa, minden ország, még Oroszországba is. De hát mind olyanok, akik itt születtek, akiknek valami köze van Erdélyhez, és ezen belül a Székelyföld.
Melyik alkotástól volt a legnehezebb megválni?
Mindeniktől nehéz. Mindeniktől. Nem csak a verejtéken van benne, hanem szívem, lelkem, mindenem. Úgyhogy mikor készül a szobor, akkor mindig eltervezem, na ez az enyém lesz. De sajnos csak addig az enyém, amíg meglátják. Hát mind ilyen székely jellegű szobraim vannak, más nem tudok. Próbáltam, de valahogy nem árja a kezem semmi másra. Hát volt egy ilyen alkalom, hogy jött a nyírbátori polgármester, hogy ott készülnek a Báthori István halálának évfordulójára, és akkor csináltak egy ilyen ünnepséget, és akkor én készítsek egy Báthori István szobrot. Nem akartam elvállalni, mert az igazság az, hogy az ilyen, ez keretmunka, ez a képzőművészek dolga. Én nem értem, mert ugye azért mindennek van valami technikája, hogy építik fel minden, hogy az arcnak a vonásait, hogy én ehhez nem értek, de olyan munkát csináltak, hogy muszáj volt, na, megformáljam. Hát aztán a végén lett belőle egy jó ügyes falusi ember. Aztán itt volt a néprajzkutató Banner Zoltán, és elpanaszoltam neki, és azt mondta, na hagyjak békit, mert ez az én Báthori István, mert minden művész másképp csinál. Úgyhogy az enyém magán hordozza a székelység arcvonását.
Mikor szokott dolgozni? Mert minden alkotónál, minden művésznél van egy időszak, amikor jobban jön az ihlet, hogy így mondjuk.
Igen, hát... Ilyenkor a téli hónapokban nagyon nehéz, mert későn virod, korán sötétedik, általában borús az idő, a szemeim elég gyengeik már, Úgyhogy utoljára karácsonyra égettem, mert ugye ki is kell égessem ezeket a szobrokat. Aztán a január-februárban nem szoktam, hideg van, a helyiség is hideg, ahol dolgozom.
Van saját műhelye?
Műhelynek nevezem, műhelynek. Két bejárata van a lakásnak, és az első bejáratnál van egy ilyen előszoba, és az a műhelyem télen-nyáron. Hát, ha nagyon sürgős a munka, akkor begyújtok, mert van ott csempekája, minden, de nem szeretek télen dolgozni, ezért, amiért mondtam, hogy későn lehet hozzáfogni, és korán abba kell hagyni, és az ember nem hallod, már pedig ez olyan dolog, hogy ezt csinálni. A lámpafénynél pedig egyáltalán nem lehet dolgozni, úgyhogy márciusban fogok hozzá, hát most már föl vagyok telve mindenféle ötlettel, annyi sok kép van az agyamban, hogy most már aztán mikor hozzáfogok, azt sem tudom, melyiket csináljam előtt. Ez a két hónap arra jó.
Ezek úgy meg is valósulnak, ahogy a képzeletében van?
Hála Istennek, még soha nem csalódtam, hogy elképzeltem valamit, és nekem az ne úgy sikerüljön. Még azt is mondom sokszor, hogy úgy érzem, hogy valaki a kezemet fogja. Van úgy, hogy úgy félek egy kicsit a dolgok. Például a kezet nagyon nehéz megformálni, ugye? Mert tulajdonképpen a kéz az, ami kifejező. Az is egy kifejező dolog, és akkor olyan boldog vagyok, mikor olyan jó sikerül.
A falubeliek, az ócfalviak elismerték?
Ugye a falusi ember az nem nagyon tudja, miről van szó. Szóval úgy csodálják, megbámulják, és tovább semmi.
Bátorítást kapott-e tőlük?
Nem ismerik fel az értékét egyáltalán, és én nem is járok abba, hogy velük megismertessem. Ők megcsodálják, hogy jaj, milyen szép, jaj, mit tudom én mi, és ennyi az egész.
A nyersanyagot nehéz beszerezni?
A nyersanyagot egyelőre Korontról szerzem be. Amíg a férjem ért, addig ő nekem ezt összehozta, mert itt a faluban volt régebben egy téglagyár, cserépgyár. Itt gyártották házépítésre, de most már csak a bánya van meg. Na, de azt ki kell bányászni. És akkor a férjem csinált ilyen pala őrlőt, leőrölte kétszer, aztán meggyúrta, megkészítette, és azt kell hagyni, hogy olvadjon egy kicsit. Na, de 2000-ben meghalt a férjem, és a fiam nem hagyja, hogy én ezzel dolgozok, most férfi munka. Így koromról veszem az anyagot.
Mi lesz az első alkotás, az első munkája most márciusban, ha elindul a tevékenység?
Egy olyan székely paraszt, aki egyik kezébe tartsa a pipáját, és a másik kezébe gyújtsa. Ez lesz a legelső. Magamban már úgy felépítettem, hogy most már csak könnyen fogok bánni vele.
Méreteiben mekkora lesz?
Egy kicsit nagyobbakot formálok azért, mert ha az ember kiállításra menjen, akkor oda nagyobb darabok kellnek, hogy azért valami látszadja. Hát szoktam 10 centistől fel egészen 80 centisig.
Melyiket a nehezebb elkészíteni?
Azt mondja a közmondás is, hogy a nagyon nagy baj van. A nagy darabbal sok baj van. Megmondom miért. Azért, mert jobban oda kell figyelni az arányokra, mert az jobban kiütközik, ugye, hogyha arra nagyon kell vigyázni.
Gondolom, hogyha ereje még engedi, akkor élete végéig már ezzel foglalkozik.
Élek, addig tudjam csinálni. Aztán, amikor eljön az idő, akkor hamar halljak meg.
A gyerekek mit mondanak?
Hát a gyerekek imádják. Nekik, mikor karácsony jön, nem kell semmi, csak szobor. Anya, nekem ez a szobor, nekem olyan szobor. Éppen elkacagtuk most, hogy mondom a leányomnak, hogy csináltam neked egy szobrot, és még sokat.
A gyerekek értékelik a munkáját, valaki örökölni fogja?
A fiam is dolgozik, csak ő teljesen más stílusba. Inkább történelmi alakokat szeret formálni, ős magyarokat, ilyesmivel foglalkozik. Ő is elég jó, tudja, csak teljesen más, mint az anyu.
Közös kiállításra van remény?
Hát eléggé bíztatom, de neki még soha annyi nem jött össze, hogy egy kiállításra való.
Gondolom tőle is elviszik.
Persze, különben nem csinálna.
Kívánjuk, hogy még számos évig alkothasson, és a benszülöttekhez is kerüljenek el a munkái, mert említette beszélgetésünk közben, hogy ott talán még nincsen.
Azt akartam még mondani, hogy faluhelyen egyáltalán felismerik-e a mondani valóját a munkámnak. Mert minden egyes szobornak van egy üzenete. Igaz, hogy főleg a fiatal nemzedéknek szól, mert azért azt kellene tudják, hogy ez egy összekötő hídat képez a múlttal, a múlt és a jelen között, és azért fontos lenne az, hogy azért a fiatalok tudják, ismerjék a gyökereiket. Ez pedig arra utal.
van egy kicsi házikó. Fehér fal a ragyogó, oda jártunk te meg én, boldogságunk idején. Minden kis zúg visszahív, semmit nem feled a szív, de a boldog ifjúság nem jön vissza soha már. Mégis újra elmegyünk, emlékeket keresünk, feltűnik a régi nyár. És egy vidám ifjú pár, az a kicsi házikó, most is olyan ragyogó, nekem egyet jelent már, ez a ház az ifjúság. Mégis újra elmegyünk, emlékeket keresünk, feltűnik a régi nyár, és egy vidám ifjú pár, az a kicsi házikó, most is olyan ragyogó, ez a ház, s az ifjúság.
Tizenkilenc év után újból Ócfalván vagyunk, Orbán Judit agyagszobrásznál. 50 évesen kezdett szobrászkodni. Az elmúlt közel 40 évben nagyon sok alkotás készült, és most hál' Istennek vagy sajnos nem lehet megnézni, mert mind elkeltek.
Ez így van. Hiába akarok dicsekedni vele, hogy ezt is így írtam, mert is, mert nincs mit. Mind elvitték. Ki? Ha hiba van benne, Uram Isten, akkor is elvitték.
Az, aki elviszi, az értékel, és nem a hibát látja, hanem az összhatást. 2004-ben úgy fejeződik be a beszélgetésünk, hogy ha kitavaszodunk, akkor egy pipás ember készül el, tartja a pipát és meggyújtja. Ez elkészült 2004 tavaszán?
Persze. És azóta már sok-sok alkalommal elkészült, mert mindig azt kérik. És ez nekem olyan furcsa, olyan nehéz megformálni egy formára két szobrot. Hát én megcsináltam úgy, ahogy szoktam. Aztán még úgy is volt, hogy kétségbe vonták, hogy nem én formába öntöm, hogy olyan egyforma. Hát aztán mondom, mind az én gyermekeim, hogy ne hasonlítanának egymáshoz. De nem lehet kettőt egyformát csinálni, csak a téma. Úgy kérte, úgy csináltam.
Nem is kell egyforma legyen. Két külön családnál, két külön helyen fogják nézni.
De főleg ábeleket, azokat úgy vették, hát mára ki, hogy én azokat formába öntöm. Na, jött egy kuncsaf, mondom, ülj le, mégpedig egy híres fazakas, ugye, Pál Guszti. És azt mondja, miért, mondom, ülj le. Bézártam az ajtót. Korondon voltunk még. És azt mondja, mi a baj, Jucika? És mondom, figyelj ide. Te azt mondtad egy illetőnek, hogy én formába öntöm ábeléket. Most szépen ide leülsz, és végignézed, amíg én elvégzem. És azt mondja, de a sok idő, nem érdekel. No, meg is csináltam, és azt mondja, mese nincs, bocsáss meg, igazad volt. Na jó, mondom, megbocsátok, de gondold meg, hogy mit beszélsz. Ha művésznek tartod magad, egy szempillantásra észreveszed, hogy ez egyáltalán mi sablon vagy nem, kézi munka. Elment. Hazaj az uram, és azt mondja, mit teszünk, és mondom, semmit. Hát azt mondja, miért? Hát mondom, azért, mert ide egy Pál Guszt is bézárkóztam vele. És azt mondja, ne hülyéske, és aztán elmondtam, hogy miért, hát na végül is azt mondta, jó tetted. De korondan annyi ilyen atalcitás ért, hogy jaj, hogy utáltam ezért még magamot is. Na, még volt aztán egy eset, amikor készültünk már ide-haza, És gondoltam, hát hagyjak magam után valamit, hát formáltam egy kóboros szekeret, elejébe két gebelóvat. Ahogy én láttam a szülőfalunkban gyermekkoromban, mert pont a kapunk előtt volt egy ilyen térség, és oda kipakoltak a korondiak, árulták a fazakakot. Még olyant is csináltam, hogy megpótoltam egy darab alappal, és arra csináltam egy olyan szobrot, hogy a gazda szedi ki a fazakakot, és Korondon akkor összehoztak egy emlékházat, és annak Pál Antal volt a vezetője. A szobor már el volt készülve, és mondom, hogy milyen jó, hogy találkoztunk, mert ez a helyzet, és azt mondja, hogy Pálába csinálta-e? Mondom, igen. Mi ezt tudunk magunknak csinálni? Mondom, köszönöm szépen, örvendek, ha maguk is tudnak egyet csinálni. Na, aztán találkoztam akkor nem polgármester volt, hanem néptanácselnök, és mondja, hogy hallottam, hogy mennek el, és akkor legalább, hát mondom, akartam hagyni, de egyáltalán mondom, nem fogadták el. És azt mondja, mi nem hozta oda, mi elfogadtuk volna. Hát mondom, már késői, most már mondom, költözünk haza. Annyira megbántott, hogy ki nem tudom beszélni.
De gondolom, hogy az elégtételt ad, hogy annyi rendelés van, tehát annyi fele láthatjuk a szobrait. Hát én legalább 5 helyen láttam a szobrokat, mikor elkérdeztem, hogy ez véletlenül nem Orbán Juditnak Ócfalváról a munkás, aztán igen, ismerem. Hát mondom, ismerem, mert 2004-ben valamikor jártam nála, aztán 2007-ben is, és az Ábel szobra az ott van nálam is a polcon. És olyan büszke vagyok rá, hogy nekem is van egy Orbán Judit szobrom.
Köszönöm.
Ebből az Ábel skatujából, nem tudom szebben kérdezni, kitört az elmúlt 30-valahány év alatt? Vagy azért most is jellemzőek a székely vonások, a székely témák az alkotásaira?
Ábel nem tud kitörni. Én elolvastam az Ábel a rengetegbe, de hogy elolvastam a könyvnek a harmadik részét is, megfogott az, amikor, hát ugye Tamás ezt magáról írta, hogy ült a padon a nagy rengetegbe, és egy színes bőrű férfi leült mellé, ezt így írja le. És mondta Ábel, hogy szeretne hazamenni. És azt mondta neki ez a színes bőrű, hogy miért? Az ember ott van otthon, ahol jól érzi magát. Nem felelt erre Ábel, mert ő bizony ott nem érezte jól magát, s hazajött.
Olyan szobrot rendeltek meg, ami nem ilyen székelyes?
Kértek zongoristát, zongorával együtt, kértek fotbalistát, hogy rúgja a fát, hogy lehet így megformálni? Mondom, én nem vállalom el. És azt mondta, hogy akár mennyit fizetnek csak, na mondom, figyeljen ide, én megcsinálom a zongoristát, te nem zongorával, hanem mondjuk egy csellóval. És hát olyan jó sikerült, a mezitlábos paraszt gyermek, hogy pengette a húrokot. És akkor egy másik, hogy fotbalista. Az is úgy könyörgött, hogy a fia fotbalista. Annyi szó megpróbáltam, hogy valahogy érződjön, hogy a lába a levegőbe, hogy már elrúgta, de hát szobrászkodni nem lehet, hogy különálljon, valamivel össze kell, hogy hozni, hogy tartson. És gondoltam, én megcsinálom, már drótot tettem belőle, aztán ha leterik, nem érdekel, tetszik, vigye. El is vitték, és fejdrengéskor nem tudom, hova tették, a pószról leesett. És ott az Isten akarta, hogy essen.
Na de vannak szép festményei, ezek párhuzamosan mennek az agyakszobrászkodással, vagy ez egy újabb korszak a művészetében?
Én koromban már festettem, úgy, ahogy tudtam, ceruzával, vízfestékkel, mindenféleképpen, és annyi pénzt kerestem vele, hogy ki se tudom mondani. Sokszor elmondtam a gyermekeknek, volt egy ilyen rajztömb, rá volt írva, hogy blog de dessin, és olyan jó vastag lapja volt, és nem volt úgy összehozva a lapokban, nem különnál. És én azokra előbb kirajzoltam ilyen székely népi motivumokat, csak akkor kifestettem. 3-4-et csináltam, szomszédlően ment félre, s azt mondja, add nekem. Jó, mondom, de még kell, akkor kereteztessem. Ott volt egy öreg asztal, és azt mondja, megcsinálom neked, fiam, ingyen csak egyet nekünk is csinálj. És mondom, jó van. Na, meg is kapta. Hát ugye a nász népe el volt ámulva, hogy milyen szép, és akkor a másiknak is kellett, a harmadiknak is kellett. És akkor az én falumból, hogyából minden csütörtökön jártak le Segesvára piacra. Mindenne. És mondom édesanyámnak, hogy van vagy 5 darab, és én elviszem. És azt mondja, te fiamot nem veszi meg senki. Nem baj, mondom, visszahozom, a vonat visszabírja. Hát meg ki se pakoltam, és már kettessével vették. Akkor hazamentem, nagy bőcsán kiraktam a pénzt az asztalra. És mondom, nagyapó, mert ugye, hogy édesapám meghalt a fogságba, hát nagyapó volt a gazda. Ő segített édesanyámnak, és nagyanyám a fölnevelésünkben, szó kellett fogadni, és kiraktam, és mondom, na nagyapó, úgy lássa, hogy nem csak abból lehet megélni, hogy verem a kapát a fejthöz. És azt mondta, hogy ez is jó, fiam, de az a biztosabb. Vettem anyagokat, csináltam bevásárlószotyrokat, divánpárnákat, préfalvédőköt. Később aztán, ugye, amikor már nagyobbacska lettem, már festettem magamnak egy ruhát. Halmányzőt, úgy hívták az anyagot, hogy Hollandina. Az ágynemű anyagú tulajdonképpen, de ez mikor is lehetett? 51-be. Semmilyen színes textilt a boltokban nem lehetett kapni. Semmilyen. Vettem egy halmányzőt anyagot, ügyesen tövis rózsába körbefestettem. És amikor fölvettem, egyszerre ötön is fogtak, hogy hol vetted? Mondom, nem vettem, én csináltam, de a nővérem, ő varrónő volt. Ő megvarta 25 lejér, én kifestettem 25 lej, és 50 lej volt minden napra. 50 lej volt két napszámos. Férfi napszámosokat kellett fogadjunk, ugye, mert nagyapám már öreg volt arra, hogy ő vezesse a gazdaságot olyan szempontból. Aztán vidéki falukból minden innen jöttek, aztán egyszer úgy meguntam, mint a kutya, hogy én olyan nem festek. Átértem a tájképfestésre. Vágattam ilyen kicsi befelé lemezeket. És aki vágta, azt mondta, hogy nem hosszába csináljuk keresztül, mert hanem meghajlik. Én örvendtem, hogy így segítettek legalábbis azzal. Fúrottam két lyukat, zsinót belé, Segesváron a piacon eladtam. Play falvédőköt festettem a kályha mellé. Kockáztam, és minden kockába egy-egy fajta gyümölcs, a közepibe aztán egy tárcába egy sült húst. Annyira szerették. S tartott is. Mondtam, nehogy letöröljék valamilyen szódás vízzel, csak tiszta, langyos vízzel mossák, ugye a kája mellett. Szentképet is festettem korondó. Mondtam az illetőnek, hogy én nem értek hozzá, én nem merek hozzáfogni. De nagyon nagy hívők voltak, azt mondták neki, kellene Jézus az olajfák hegyén, mikor imádkozik. Hát mondom, én nem tudok egyáltalán, emberi arcot nem festettem, de reán beszélték, hogy próbálja meg, mert egyebet tudok azt is, igen. Na, hoztak egy képes lapot, még most is megvan. Hát én hozzá is fogtam, de amit este fölrögtem, vagy reggel azt este lekapartam késsel, mert mindenki ezt hasonlított, csak Jézushoz nem. Azt mondta az úrom, te ne töltsd el az időt, de úgy baszontott, hogy nem tudtam megfesteni. És mit adsz Isten, egyszer csak sikerült. Jöttek úgy a katolikus szomszédasszonyok, és jaj, milyen szép, és nekem is kell, mondom, hagyjatok békit nekem, bár hát az egyet tudjam befejezni. De aztán más is kellett. Egy nagyon nagy méretű Jézusnak, mikor kéri, hogy engedjétek hozzám jönni a kis gyermekeket. Bíró Miklósnak nagyon nagy vallásos volt, hát nagyon jó sikerült, és úgy örventem, hogy meg tudtam csinálni.
A szentképekből templomoknak is kellett festeni, vagy csak magánszemélyeknek?
Amiről beszéltem, azt magánszemélyeknek, de most, amióta hazajöttünk Ócsalárasa, a Hodgyai Református Egyháznak a hollandok építettek egy óvodát. Iskola és óvoda is. Külön volt az óvoda. És eszembe jutott, hogy hát ha már egyházi, meg kellene fessem ezt a Jézust a gyermekekkel, meg is csináltam. Nagyon szép lett. Szóltam a papnak, hogy jöjjön, s nézze meg. Megkérdezte ezt a papot, hogy vajon elvihetik-e. És nekem megmondták, mondom, tiszteletes úr, én nem a templomba festettem, hanem az óvodának a folyosójára. Elvégre mondom, tanítsák a vallást, nem? Jézusról tudnak a gyermekek. Hát a templomba kivetítik, én is ott voltam egy alkalommal, ilyen bibliai jeleneteket, hát azt nem fogadták el. Mondtam aztán itt, hogy képzelje el, tiszteletes úr, hogy nem fogadták, s azt mondja, be jó. Elfogadjuk mi. Azt mondja, mégpedig a templom, mondom, azt már nem. Akkor az imaházba, oda se, csak a folyosóra. Mert láttam, hogy ott még vannak olyan festmények, hát ilyen víznyomot, például az utolsó vacsora, stb. De akkor kifizetik, mondom, nem. Adományozom a templomnak, oda is azt csináltam. És ott van azóta is. Aztán volt egy ilyen ökuménikus istentisztelet, és ugye oda katolikus papokat is szoktak hívni. És megkérdezték, hogy honnan van. Mondom, nehogy ide küldjék, mert többet egyet se csinál.
Én úgy tudom, hogy Korondon az unitárius templomba is a kazettákat önfestette.
Igen. Megkérte az akkori lelkész, nem igen akartam elvállalni. De aztán azt mondta az uram, hogy már azért is azt mondja, hogy idegenek vagyunk, stb., de hát fizettük az egyházadót. Aztán mondtam, én egyedül nem ülök be a templomba, akkor jöjjön a fiam is, a Laci 5 éves volt, azt hiszem. És úgy elkezdtem festeni, és belépett, ott úgy mondják, hogy a gondnok. Itt azt mondják, megye bíró. És azt mondja, te mit csinálsz itt? Felemeltem a fejem, és mondom, hozzám beszél. És azt mondja, látszik még valaki? Na mondom, figyeljen ide. Én nem vagyok egy taknyos kölyök, hogy kapásból letegezzen. És magának mi köze van ezzel, amit én most csinálok? Engem a tiszteletes úr megkért, és én megcsinálom. Aztán elment.
Jött a paps, mondom, na nézzen oda. És azt mondja, meg fogom mondani neked. Nem szégyelli magát, hát van két nagy leányom, egy nagyfiam, és akkor azt mondja, gyere, egyes, menj tovább. Na mondom, többet még nem is köszönök neki.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Itt vannak ezek a gyönyörű tájképek, meg csendéletek, és mindenikre tud mondani valamit, hogy az miért nem jó. Miért ilyen hitetlen? Tehát miért nem bízik magába?
Lehet, hogy azért, hogy hát ez is csak egy olyan elképzelés, nem láttam sehol. És úgy gondolom, hogy ennek nincs akkor értéke, mint aki ugye elvégezte az egyetemet. A képzőművészetet, tehát csak olyan ne. Nincs semmi művész értéke neki.
De ezt ki mondja?
Hát én. Hát látom a másét.
De hogyha az embernek tetszik, és imádja, és meg tudja mondani, hogy most az a Hodgyai családi ház, az meg a nem tudom melyik patakmajor, akkor azt jelenti, hogy azt értékeli, aki ezt mondja, nem?
Hát lehet, hogy értékeli, nem tudom, és én meg is mondom mindenkinek, aki olyan nagyon akarja, hogy nem elég művészi, no. Igen, kiaprózom a dolgokat, mert látom csak egy ecsetvonásra, miket csinálnak. És azt mondják, hogy hát ebben az azért nem tetszik, és ez azért igen. Gondoltam, hát akkor neked tetszik, legyen, de nekem nem tetszett, most se tetszik egy se. Akkor a hibát látok mindegyikben, hogy az nem igaz.
Van egy gyönyörű, szép tájkép, ahol a lúdak szállnak. Azt mondja, le fogja festeni a lúdakat, mert nem jó. Pedig azok a lúdak olyan élethűek, ahogy a patakba repülnek be, csak mivel a domb tetején van a falu, és úgy fogalmazott, hogy igen, felfestettem a falut.
Festeni, mert nekem nem tetszik.
Hogyha valami nem tetszik Orbán Juditnak, akkor az nem jó?
Nem bánom, ha nekem nem tetszik, az azt jelenti, hogy akkor abban valami hiba van. Szobrokkal is így voltam, hogy kiégett a szobor, és akkor láttam meg, hogy mekkora hiba van benne, és főthöz csaptam. És azt mondta az uram nekem most már, bocsánat, hogy így fejezem ki, te hülye, hülye, hogy én miért törtem el. Nem tőled kérdem éppensége, hogy van-e hiba benne, vagy nincs, mert én látom. És azt mondta, nem engedem, hogy más vegye észre.
Nem túl maximalista?
Lehet, hogy ahol vagyok, nem tudom. Nem tudom mélegelni magamot, hogy én most ilyen vagyok, vagy olyan vagyok. Én megmondom ápertén, hogy én mit képzeltem, s mit alkottam, s ha nekem a nem tetszik, kész.
Miben méri a sikerét? Az, hogy nekem hány alkotásom tetszik, vagy az, hogy hányat vesznek meg, vagy hányat rendelnek?
De én ezt nem tudom mélegelni, mert mindent megvesznek. Mindent. Hát magamnak nem tudok hagyni, van az a, mi van is egyik az Évgé, a másik az unokámé. Hát akinek tetszik, az megveszi. Lehet, hogy a hibát nem lássa.
Épp ezért kérdem, hogy olyan sok munkáját megveszik, akkor azt jelenti, hogy értékelik, és szép, és hibátlan.
És megadják, én nem panaszkodom. Kiállításon azt kérdezte tőlem az egyik, hát elég művelt embernek látszott, hogy maga balkezes. Mondom, tudom, mit akar mondani. Hogy az asszony balkézzel szeli meg a kenyeret, és azt mondja, hát ha tudja, akkor... Hát mondom, azután vettem észre, amikor már kiégett.
De amúgy nem balkezes.
Én nem. De ezt észrevette apa, de azért megvette a szobrot.
Hogyha mondjuk 30-valahány évvel ezelőtt nem álmodik a nagyapjával, és nem készül el az a kicsi szobor, akkor ma nem beszélgettünk ilyesmiről?
Soha nem jutott volna eszembe. Hát az, hogy én még kezdtem el szobrászkodni, és egyáltalán miért foglalkoztam annyit nagyapámmal, s ugye nagyszüleimmel, az egy külön regény.
Említette, hogy a szíve mindig Hodgyára húz haza, és a szülői házhoz.
Most is mindig oda álmodok, éjjel otthon vagyok, nappal kesergek, így vagyok. Nem szeretem itt lenni, én otthon szeretnék lenni, otthon a falumba. De hát emmár aztán egy teljesen lehetetlen dolog, még gondolatnak is rossz, és nehéz. Elkerültem otthonról, értek aztán a bánatok, keserűségek, minden a fene, de azt mondta, édesanyám, fiam, az ember férhez ment, kell alkalmazkodjon. Na, én azt csináltam.
Mai napig is vannak kiállításai, hát az idén is lesz kiállítása.
Hát igen, mert ezt Éva rendezi. Én nem csináltam volna. Én egyébként sohasem ajánlkoztam kiállításra. Hozzám mindig eljöttek, és megkértek, hogy hát beleegyeznék. Elvitték az anyagot, ha itt volt az országban.
Hány kiállítása volt, úgy számon tartja?
20-valamennyi. Úgy is volt, hogy egy évben háromszor azt kacagtam, hogy Lőrinc György, ugye író, a harmadszor is kérték, hogy kiértékes, azt mondta, én már nem tudok mit mondani, és én nem megyek, keresetek most. És találkoztam el, és mondom, hogy hallgasson ide, művész úr, annyira igazat adok magának, mert én is úgy unom magamot ismételgetni, hát akkor egy ilyen író, mint ön. Aztán valaki mást kerestek.
Most éppen mi van a bakancslistán? Mit szerette elkészíteni?
Hát elterveztem, lássa ezt a kezet, hogy ebben hogy tudom megcsinálni, hogy most csak összetett szobrokat csinál. Nem sokat, esetleg 10-et, ha meg tudok csinálni, mert Éva azt mondta, hogy az övéből ott bécak valahogy legyen meg.
Éva a lánya?
Éva a lányom. Most én úgy vagyok vele, hogy a második gyermekkoromot érem, mert azt kell csináljak, amit Éva mond.
És még jó, hogy van, aki sarkalja, mert legalább örvendünk mi műkedvelők is, hogy milyen szép alkotások kerülnek ki a keze alól.
Én nem is csinálnám magamtól ezért sem, mert 4 volt eltörvez a kezem. Most mondja meg, 4, és olyan disznó úgy dolgozhatnék, hogy bolondul. Sokszor elverjük.
Mi tovább erőt kívánunk, hogy még számos évig örvendeztessen meg ezekkel. Igen, ezekkel az alkotásokkal.
Isten, mencs! Berusnyák az öregek, látom a tévében, szidom a hozzatartozókat, hogy miért állítsátok oda ezt a vénembert, vagy vénasszont, hogy néz neki a iszonyatos. Csupa ránc, én nem kívánom azt az életet.
Emlékeim, ezernyi mozaik, melyekből sok már elveszett. Mint keresem, de nem találom meg az eltűnt apró részeket. Mi megmaradt, úgy őrzöm miként ereklyéket, ősi templomok. Rendezgetem, s életre kelnek emlékeim, mint ritkán dalol dallamok. Gyermekkorom, akár egy régi film tekercs, sok helyen elszakadt. S csak néhány kép van még belőle, amely tisztáns éppen megmaradt. Hintaló, mely nem vágtat már, és egy homokvár, mely összedőlt. Üveggolyók, melyek mind szétgurultak, és a legtöbb már 1000 darabra tört. Egy szép napon, amikor kinyíltak az utcánban az orgonák, elénekeltem ifjúságom örök zöld alát, s megtudtam végre, mi a szerelem. Szállt az idő, s volt részem jóban, rosszban, s körülvett sok jó barát. Nekik mondtam el szívem örömét, s bánatát, mert ez a sors, ez az életem. Az útonhon láttam valódi fényt, és szemfényre szép csillogást. Nem számoltam, hisz úgy sem tudnám felsorolni a sok állomást. Hol vártak rá, és most is van talán olyan, ki mindig visszavár. Még utazom, de tudom, hogy a vonaton egyszer magától hazatalál. Egy szép napon, amikor kinyíltak az utcánban az orgonák, elénekeltem ifjúságom örök zöld alát, s megtudtam végre, mi a szerelem. Szállt az idő, volt részem jóban, rosszban, s körülvett sok jó barát. Nekik mondtam el szívem örömét, s bánatát, mert ez a sorsom, ez az életem. Ez az életem. Mert ez a sorsom, és ez az életem.
Tóth Harsányi Éva vagyok. Boldogfalván lakom, Udvarhelyen dolgozok, a Zsibongó óvodának vagyok már 33 éve az igazgatója, és Juci néninek, Orbán Juditnak a kisebbik leánya.
Amikor az édesanyja 50 évesen elkezdett szobrászkodni, majd aztán festeni, ezt hogy fogadták a gyerekek?
Mi nagyon-nagyon örültünk neki, de különben ebben nőttünk föl, hogy anyám előtt mindig volt egy festői vászon, és gyönyörködtünk abba, hogy formálódnak meg a dolgok. Nem csak festett anyám, mert például visszaemlékszem, hogy Korondon Sárosvápába laktunk, amikor én 5-6 éves lehettem, 7 éves, és jöttek a szomszédból a nagylányok, a 17-18 éves lányok, hozták az emlékes füzeteiket, és akkor egyik tövis rózsát kért, a másik szerelmes párt kért, csak akkor ahhoz írtak ilyen emlékverseket, hát én ezt annyira szerettem, és úgy csodáltuk, mint hogy anyámnak a ceruzája alól milyen gyönyörű dolgok jönnek ki, és még melléje emlékszem, hogy annyi sokat énekeltek ezek a leányok. Akkor volt Oroszországban a világifjúsági találkozó, és azt a Moszkva alatti éjszakák az a címe ennek a dalnak, ugye, amit direkt erre írtak, vagy átírtak, de ezt olyan szépen énekelték azok a lányok, nálunk minden héten este volt egy ilyen összejövetel. Úgy a hangulata mindenes az, hogy anyám oda vonzotta a fiatalságot, az nagyon-nagyon bennünk él.
A 2004-es hangfelvételen is elhangzik, hogy a családnak mindig szobor kell karácsonyra. Hány szobra van az édesanyjától?
Nekem pontosan 26, de a lányomnak 52. Én még most is gyarapítom, mert ugye van egy fiam is, és azt mondta a fiam, hogy ha magánlakást épít, akkor szeretné mind elvinni, mert az egy nagyon-nagyon jó érzés, hogy a gyermekeim mennyire értékelik. Mondjuk, hogy iskolázott emberek is minden másképpen látják. Én nem azt mondom, hogy lenézzük azt az embert, akinek nincs iskolája, de aki többet olvas a művészetről, minden, az sokkal jobban értékel, és többet lát.
A testvéreknél is vannak szobrok, meg képek.
Igen, igen, a nővéremnél is van, az öcsémnél is van, az öcsém ugye Amerikában él, de neki is vannak festményei és szobra is, a nővérem Magyarországon neki is sok van, és hát az én gyermekeimnek festmények is vannak, mert nagyon szeretik, mert ők azt mondják, ugye, hogy az anyám műveinek van egy erkölcsi értéke. Az én lakásom is, hát nem tudom hány képen van, rengeteg sok, de anyámtól is van legalább 12, mindegyik a szívemhez szól, mert azt a hangulatot hozza, ami anyám. Én annak örvendek nagyon, hogy például a fiam, ugye most 37 esztendős, de azt mondja, hogy nagyon szeretnék nagyanyámhoz hasonlítani. Szeretném, ha a nagyanyám génjeit örököltem volna, hogy 87 évesen is, ami a 50 éves lenne, tiszta, pedáns, fit, rengeteget olvas és nem ponyva regényeket, még ilyen szociológiai témájú könyveket is, és megért is, elmagyarázza, tisztában van a napi politikával, minden, hát a fiam a leányom nagyon példaképének tartja. És végül is ez a lényeg az életünknek, hogy adjuk át ugye mindazt, ami jó bennünk az utódoknak, és ez egy akkora nagy siker szerintem ez, hogy a gyermekek ennyire tisztelik a nagyanyjukat. Gondolom majd minket is fognak.
Az édesanyja mindig úgy fogalmaz, hogy nem jó az, amit csinál, nem olyan, mintha művész készíteni. Önök hogy látják a munkásságát? Mert én kívülállóként én el vagyok ájulva a szobraitól is, a festményeitől is, nekem azok az igazi alkotások, amiről látom, hogy mi az. Tehát nekem hiába raknak egy ilyen elvont akármit előmbe, és megmagyarázzák, hogy az a naplementes közben két bot van odaállítva, vagy két pacal van a kép helyén. Én nem tudom annyira értékelni, mert lehet, hogy nem is értek hozzá, mint ahol látom, hogy a körte az körte, a virág, az ábel, és hasonlít magához. Önök hogy látják az édesanyjuknak a munkásságát?
Anyámnak is tulajdonképpen a nagy klasszikusok a példaképei, hát mint Siskin vagy, ezek a nagy nevek, ugye ezeket nagyon sokat nézegetjük, és hasonlít a munkája a klasszikusokhoz. Hoz egy olyan hangulatot, most nem az a fontos, hogy nem tudom, milyen híres festőtől legyen egy kép a falán az embernek, hanem hogyha ránéz, töltse fel pozitív energiával. Az, hogy látjuk, hogy mi van ott, Azon túl azért még van egy üzenete is, mert a csendéletnek van egy borzasztó harmóniája. Anyám azt nagyon jól tudja, hogy ugye ős tehetség végül is ebből is, mert egy pár órát tanítottak neki az apácák leánykorába, de azért anyám a fény árnyék játékát minden nagyon ügyesen csinálja, mert ugye közben engemet is tanít. Én is valamit örököltem, az öcsém is, a nővérem is, sőt, az unokája, a lányom is örökölte anyámtól, és a fiam is örökölte ezt a... Nem tudom aztán, hogy az én unokáim mennyire bontakoznak ki, de úgy látom, hogy Dorkánk 14 évesen örökölte mamától ugyanezt a tehetséget, úgyhogy nagyon szépen tud rajzolni.
2023 nyarán lesz egy kiállítása az édesanyjának, és az Éva nyakába varja, ez azért lesz, mert úgymond kényszeríti rá. Hol lesz, és milyen alkotásokkal fog jelentkezni az anyu?
Hát ugye Ábel a fő téma, tehát anyám szerintem más nem is tud hitelesen hozni, mint azt a világot, amiben ő felnőtt. Egy ilyen nagyon erőteljes, rendtartó székely családban nőtt föl. Én is például nagyon sokat tanulok tőle ilyen szempontból, sok mindent elmesél, s rácsodálkozom az őseimre, hogy mindent milyen okosan, milyen logikusan tettek. Én is ezt próbálom a fiatal generációnak, a képzősöknek, a középiskolásoknak, az egyetemistáknak mindenki elmagyarázni, hogy ezek, amiben ugye az őseink felnőttek, ez a hagyomány, ez megkönnyíti az ember életét. Sokkal könnyebbé teszi eseményeket, mindent, amit megélünk, ha úgy tesszük, ahogy az elődeink. Örvendek is, hogy ebből a témakörből nem lépik ki, mert attól olyan hiteles anyámnak minden szobra, hogy ő azt mind megélte. A kiállítás hát az Boldogfalván kéne legyen, és úgy szeretnénk, hogy a Boldogfalvi napokon történjen meg a kiállítás megnyitó.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Ócfalváról jelentkeztünk, Orbán Judit agyagszobrász vendégei voltunk. Egy nehéz, de csodálatos életpályáról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra. Yeah.